Üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Ez a Nem voltam jó fizikából következő része, melyikor a második. Az első részben a tudomány aktuális krízisével beszélgettünk, a jelenlegi kihívásokról, és hogy miért ennyire népszerű jelenleg a tudomány szkepticizmus. Ebben a második részben most visszarepülünk pár száz évet, akár többet is az időben, és arról fogunk beszélgetni vendégemmel Kutrovácz Gáborral, a BME tudományfilozófusával és tudománytörténészével, hogy egyáltalán hogy alakult ki a természettudomány. Ez ugye azért érdekes, mert bár magától értetődőnek tűnik sokszor a tudományok léte, de azért pár ezer, tízezer év eltelt az emberiség történetében ahhoz, hogy egyáltalán ez a tudásforma kialakuljon egy konkrét időben, illetve egy konkrét helyen, mert nem is mindenhol alakult ki, nem minden civilizációban és nem minden kultúrában alakult ki ez a típusú gondolkodás. Úgyhogy akkor üdvözöllek, Gábor!
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
És első kérdésként én akkor ott kezdeném el, vagy témaként ott kezdeném el, hogy van nagyjából egy ilyen egyetértés, hogy Európában a 15. és a 17. század között létrejött egy újfajta gondolkodásmód, ahogy tudást termelünk, vagy tudást létrehozunk, és ezt most tudománynak nevezzük, de hogy korábban is voltak tudásformák. Megszokás említeni mondjuk a görögöknek a matematikáját, vagy arisztotelészi fizikát, az indiai matematikát, kínai matematikát, azték csillagászatot, stb. És itt fölmerül az a kérdés, hogy ezeket a mai értelembe vett tudományfogalommal mennyire nevezhetjük tudománynak?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy rögtön belekérdeztél egy tényleg a lényegbe. Azt hiszem, hogy tehát egy kétségtelen egyrészt az, hogy a tudománynak az a fogalma, amivel mi rendelkezünk, az nem létezett. Tehát az emberek nem várták azt, hogy legyenek olyan tudósok, olyan fizetett valakik a társadalomnak egy olyan rétege, akinek ez a munkája, és mondjuk közfeladatként azt látja el, hogy tudást állít elő. Nem voltak intézmények, amiben ezt meg tudták volna csinálni, nem volt a tudományos kommunikációnak megfelelő, standardizált kommunikációs formái, stb. Tehát ilyen értelemben valóban nem létezett tudomány. De ha mai szempontból tekintünk vissza, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a mostani tudásunknak hol vannak a gyökerei, akkor nagyon könnyen azonosítunk olyan tevékenységeket, olyan szerzőket, olyan szövegeket, amik mindenképpen előzményként tekinthetők. Nem csak azért, mert hogy tematikusan nagyon hasonlóak, hanem azért is, mert a későbbi tudományok ezeknek a folytatásaként, vagy ezekre való reflexióként alakult ki. És akkor ilyen szempontból tényleg, hogyha a görög matematikusokat említjük, mondjuk mit tudom én, Archimédészt, vagy a görög filozófusokat, Arisztotelészt, akkor nem véletlen, hogy ezek nagyon komoly szerepet játszottak a később kialakuló modern tudományban, hiszen részben a velük való vitatkozás, részben pedig az ő rájuk való reflexió eredményeként kezdett kialakulni az újkori modern tudomány. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy egy fő kérdés az, hogy nem az, hogy a kor szempontjából létezette a tudomány, mert a korban nem volt ilyen fogalom, hanem így visszatekintve mi az, amit mi tudománynak tudunk látni.
Ez a típusú tudásnak mi volt így a akkori szerepe? Mert ugye mondtad azt, hogy nem voltak institúciók, nem volt tudománykommunikáció, nem várta el a társadalom, hogy legyenek úgymond tudósok, akik tudás létrehozással foglalkozzanak egy életen át, de mégiscsak voltak ilyen aktivitások a maga kor szellemében, és akkoriban ennek mi volt a szerepe, vagy milyen megítélése volt?
Ez is borzasztóan változó. Azért alapvetően azt tudnám mondani, hogy szinte mindig azt mondhatjuk, hogy a modern tudomány létrejötte előtt, a tudomány az egy nagyon erősen réteg kérdés volt. Tehát szűk csoport, akik ráértek, akiknek sok pénzük volt, azok foglalkoztak vele. És azt gondolom, hogy föl lehet úgy fogni, mint a magas kultúrának egy részét, tehát egyszerűen az önmagában vett tudás, hogyha most egy picit kiugrunk közvetlenül a nyugati hagyományból, és megnézzük mondjuk a muzulmán világban ezek az úgynevezett hakimok, akik foglalkoztak csillagászattal behatóan, ezek polihisztorok voltak. Ugyanígy a reneszánsz korban a legtöbben, akik csillagászatot műveltek, foglalkoztak költészettel és irodalommal, stb., meg képzőművészetekkel, és hogy nem minden korszakra igaz ez, hogy polihisztorok voltak, de hogy az igaz, hogy ténylegesen volt egy olyan szerep, mondjuk az ókori görög matematikában, hogy az önmagában, mint a filozófia, egy ilyen kulturális értékként volt számon tartva, és ezért ápolták. Természetesen ott volt az is, és hát mindig a háttérben van valami gyakorlati alkalmazás, vagy valamilyen gyakorlati igények, tehát beszélhetünk olyan nagy, szintén görög tudósokról, mint mondjuk Héron, vagy nem tudom, akik kifejezetten katapultépítéssel, hidraulikával, olyan kérdésekkel foglalkoztak, de akár itt Archimédészt is meg lehet említeni, ami mondjuk mérnöki szempontból, vagy egyéb szempontból lett volna érdekes, de ez a fajta viszony, mondjuk a közvetlen társadalmi technológiai igények és a tudomány között, az nem volt olyan erős, mint a modern tudomány esetén.
Tehát akkor kevésbé volt úgy tekintve az akkori tudásra, hogy valami fajta szükségletek, társadalmi szükségletet kell kielégíteniük.
Hát igen, itt ezzel kapcsolatban ugye talán közhely, de azt lehet mondani, hogy tényleg, hogyha mérnöki teljesítményekre gondolunk az ókorba, akkor talán a Róma mi eszünkbe jut, és ott nem olyan magas szinten művelték az elméleti tudást, mint mondjuk a görögök, akik viszont mérnöki teljesítményeikben talán elmaradtak a rómaiakhoz képest. Tehát nem volt egy ilyen egy az egyben viszony.
És akkor térjünk akkor Európára. Ugye ez egy eléggé eurocentrikus téma, nyilván lehetne beszélni tényleg, tudom én, aszték csillagászatról, meg perzsa és arab orvostudományról mondjuk a középkorban, de azért valóban a modern tudományosság és a természettudományoknak a szülőhelye az Európa. És nagyon sokszor ez úgy van keretezve, hogy volt egy sötét középkor, és akkor egyszer csak megjelent mondjuk Galileo és Newton. Ez mennyire igaz, hogy volt egy ilyen sötét középkor, ahol nem mindenki azt gondolta, hogy lapos a föld és egyebek?
Hú, hát ez is, ebben nagyon sok minden benne van. Tehát először is sötét középkor. Ugye egy középkorást kérdezel erről, akkor valószínűleg borzasztóan fog tiltakozni. Ez egy nagyon rossz asszociáció, amit nyilván utólag találták ki, hogy valamilyen sötét színbe tüntessék fel a középkor. A kora középkorra lehet talán azt mondani, hogy leginkább olyan sötét volt, és ott voltak laposföld hívők, mondjuk Lactantius, meg Cosma, meg egy-két szerző, akik nem játszottak központi szerepet, nem nagyon foglalkoztak mondjuk az középkor első évszázadaiban tudományos kérdésekkel. A kereszténységnek azon kezdeti hozzáállása miatt, ami mondjuk, mit tudom én, Szent Ágostonra is jellemző, hogy a keresztény ember az ne foglalkozzon ezekkel a világi kérdésekkel, csak is a túlvilág az üdvösség kérdései. Tehát nem nagyon foglalkoztak, de voltak kivételek, és voltak közöttük laposföldhívők, de ez nem az egész középkorra érvényes, nagyon megváltozott a kép, és aztán a késő középkorban, az úgynevezett skolasztika korában, amikor létrejöttek ezek az európai egyetemek, akkor egy nagyon-nagyon magas szintű, magas kultúra volt jelen, aminek komoly részét képezték a tudományok is. Tehát ebből a szempontból ez a kép nem igaz, hogy sötét középkor. Pláne, hogyha azért a középkornak most, ez egy korszakolási kérdés, hogy hol nézzük a végét, de amikor azt mondjuk, hogy Galilei, az biztos, hogy nem közvetlen a középkor után következett, hanem azt azért megelőzte egy ilyen vaskos reneszánszkor, stb. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból sem jó az a kép, hogy azt mondjuk, hogy a modern tudomány vagy a kora modern tudomány ez a középkorra adott válasz volt, mert a középkor az korábban történt, aztán mit tudom, hogy jött a nagy pestis járvány, meg 100 éves háború Nyugat-Európában, az ott nagyjából az a skolasztikus kultúra az úgy megszűnt, vagy átalakult, és akkor utána jött a reneszánszkor, a hermetizmus, egy csomó egyéb intellektuális irányzat, ami már közvetlenebb viszonyban volt a modern tudományokkal.
Szeretném, hogyha picit, mert ugye itt már megjelennek az egyetemek, tehát ez már egyfajta institúciót előfeltételez, társadalmi institúciót. Tudnál erről picit beszélni, hogy ezek hogy alakultak ki, miért, mi volt a funkciójuk, miket oktattak, mi volt a kor tudománya mondjuk a skolasztika idején?
Jó, nem vagyok egy kifejezett középkor ez, de azért annyit elmerek mondani, hogy ugye részben ezek az egyetemek ilyen fordító központokból alakultak ki, ahol például ugye ekkoriban, amikor Európában kezdtek rá ébredni az antik tudásra, akkor ezt főként a muzulmán közvetítésen keresztül tették, és akkor a muszlim kultúrában fönnmaradt különböző ókori szövegek, vagy lefordított szövegeknek készítették el európai, mert a latin nyelvű változatait, tehát részben ilyen fordítóközpontok, nyilván nagyon nagy szerepe volt a jognak, tehát az ügyvéd, meg az orvoslás, meg ezek azok azért fontos szerepet játszottak, és természetesen ezek klerikus tehát hogy egyházi intézmények voltak, úgyhogy a teológia mindenek fölött ez. De hogy ebben a közegben jöttek létre ezek az első egyetemek, és hát a 13.-14. századról van szó, 13. század elején indult meg, mint egy dömpingszerűen, tehát tényleg egészen meglepő az, hogy milyen hihetetlenül sok egyetem jött létre Nyugat-Európában, aztán egyre inkább Közép-Európában eltolódott erre felé a hangsúly. Nagyon-nagyon érdekes, egy intellektuálisan nagyon pezsgő időszakról van szó, amikor hát gondoljunk bele, még könyvnyomtatás előtt vagyunk, tehát kézzel másolt, kolostorokban készült szövegekkel dolgoztak, de ennek ellenére ténylegesen filozófiai meg tudományos szempontból borzasztó sokszínű, nagyon érdekes, végtelenül izgalmas világról van szó.
És talán ebbe a korba jelenik meg, amikor így rendszer szintbe elkezdenek gondolkodni, elsősorban teológiában, hogy ugye, hogyha jól tudom, akkor a keresztes hadjáratok útján így Arisztotelész visszaszivárog Európába, és ekkor meghonosodik kicsit az ilyen arisztoteliánusabb, kategorikusabb, rendszer szintű gondolkodás, ami szintén lehet, hogy egy ilyen előfutára aztán az ilyen tudományos rendszerekbe való gondolkodásnak. Ezt te mennyire látod így, hogy Arisztotelésznek mennyire volt fontos szerepe, hogy visszatért időzőjelbe Európába?
Arisztotelész egy olyan ókori gondolkodó, aki szerintem kétségkívül nagyon karizmatikus. Tehát, hogy ez minden korszakban látszik, hogy amikor tényleg létrejön a muszlim világbirodalom az arab hódításoknak köszönhetően, és ugye nincsen saját tudományos tradíciójuk, a meghódított területeknek a tudományát importálják, akkor ott is Arisztotelész lesz egy ilyen uralkodó szerző. Persze a késő antikvitásban is már egy nagyon fontos volt. És ugyanez megy végbe Európában is, hogy valamiért, amikor átveszik elsősorban ezektől a muszlim forrásokból az ókori tudást, meg ennek a továbbfejlesztett változatait, akkor ebben nagyon-nagyon sok minden van az alkimiától és az asztrológiától kezdve egészen a görög filozófiáig, meg matematikáig, meg a hindu matematikáig, de valamiért Arisztotelész az a szerző, aki a legjobban megragadja őket, és főleg ott Albertus Magnus, illetve Aquinoi Szent Tamás talán a leginkább felelősek azért, hogy szinte mintegy már dogmatikussá válik az arisztoteliánus tanok összessége, vagy ezeknek egy picit átértelmezett formája a késő középkori egyetemeken. Mindannak ellenére, hogy itt a 13. században megjelenik egy ilyen elítélő nyilatkozat, tehát a Párizsban összeülnek, és akkor azt mondják, hogy ez tételesen nem tudom pontosan megmondani, de legalább 200, ha jól emlékszem, 200 valahány olyan tételt felsorolnak, ami elsősorban arisztotelészi, és ahol azt mondják, hogy na ez nem elfogadható, de mégiscsak hát van egy annyira sokszínűség ennek a kultúrának, hogy ez tovább is tanítják az egyetemeken, továbbfejlesztik, kritizálják, és ezen keresztül, hogy a skolasztikus egyetemeken az Arisztotelész az elméleti keret, ezen keresztül végül is, amikor a 17. században olyan szerzők, mint mondjuk Galilei, vagy mit tudom én, Kepler, vagy a többiek kezdik létrehozni a modern tudománynak a fogalmi rendszerét, akkor elsősorban egy arisztoteliánus tanokkal kell szembe helyezkedniük, és így végeredményben Arisztotelész lett a rossz fiú a történelemben, tehát ő az, aki mindig a maradiságot képviseli ennek köszönhetően.
Egy másik aspektus, ami szintén azért talán elég fontos, hogy átszivárog Európába az arab számrendszer. Ez egy kicsit effektívebb matematikát tesz lehetővé. Ugye te sokat foglalkozol csillagászat történettel, ennek volt szerepe ennek az új számrendszernek például a csillagászat alakulására?
Hogyne, a csillagászatban nagyon fontosak a számítások, tehát ott rendkívül vannak különböző elméletek, az, hogy most azok milyen szintűek, az változó, de kellenek táblázatok mindig a gyakorlati életben, hogy a következő évekre megmondjuk, hogy melyik égitest mikor kell fölmegélni. Rengeteget számítottak, és érdekes módon annak ellenére, hogy mondjuk a középkorban gyakorlatilag csak a római számírás dominált Európában, olyan csillagászati táblázatokban, mint a Toledóban létrehozott Alfonsz táblázatok 1250 környékén, ott arab számjegyeket használnak, azért, mert ezek elkészítésében muzulmán szerzők részt vettek, és nekik ez volt már a kézenfekvő. Tehát, hogy a csillagászatban viszonylag korán megjelent ez a fajta számírás, és aztán elsősorban majd a 16. század második fele az, amikor egy ilyen nagyon nagy észlelési forradalom megy végbe a csillagászatba. Az eljárások pontosodnak, sokasodnak, a számítási technikák nagyon pontosodnak, és akkor válik igazán fontossá. De egyébként is ez az a korszak 16. század vége, 17. század eleje, amikor az európai kultúra úgy általánosan kezdi lenyelni az arab számírást, és tényleg elterjed, és az emberek megtanulnak így számolni. Csillagászok egy kicsit korábban, de azért ez összefügg mindenféle matematikai technikákkal később, mint tudom én, a logaritmus, meg ilyesmi, ami nagyon-nagyon megkönnyíti azokat a tömeges számításokat, amiket a csillagászoknak el kellett végezniük folyamatosan.
Azért kérdeztem így, mert ez picit talán az ilyen elméleti psíka az egész tudás fölfogás átalakulásának, és aztán van a picit praktikusabb psíka, már pedig az, hogy nagyon sok különböző technológia megjelenik így a késő középkorban és a kora újkorban. Itt ugye fölmerül egy ilyen vita tudománytörténetben, hogy mennyiben ez az átalakulás Európában egy ilyen pusztán intellektuális, ismeretelméleti, episztemológia probléma, amilyen matematikai síkon alakul, és elsősorban mondjuk a csillagászat volt a mozgatórugója, illetve mennyiben inkább a megjelenő technológiák, amik egy gazdasági problémákra vagy szükségletekre adott válaszokat kellett jobban úgymond megérteni és továbbfejleszteni.
Hát alapvetően azt gondolom, hogy kecske és káposzta is, tehát én azt mondanám, hogy mind a kettő. Ez nagyon, nagyon nehéz ezt pontosan megválaszolni. Egy hagyományos megközelítés ennek az egész kérdésnek az az volt, hogy persze ez egy intellektuális teljesítmény, itt a maga a tudás, mint önérték, egy saját belső racionalitása van, és hogy ez mégiscsak az európai filozófiának, mentalitásnak, mint egy szellemi terméke a tudomány. És aztán egy, hát nagyjából 100 évvel ezelőtt volt az, amikor elkezdték hangsúlyozni bizonyos szerzők azt, hogy itt nagyon-nagyon kőkemény gazdasági motivációk voltak, meg technológiai motivációk. Ugye visszamegy végeredményben az egész, legalábbis részben egy marxista gondolkodásra, hogy hogyan határozzák meg a gazdasági viszonyok akár a tudományt is, vagy akár a kultúrát. Úgyhogy ebben ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig ez egy egyre inkább hangsúlyossá váló téma volt a tudomány elemzéseiben, hogy ezek a társadalmi hatások, gazdasági hatások, ezek mennyiben voltak meghatározóak. És talán azt mondhatnám, hogy így a 20. század második felében, akár tudománytörténetírásban, akár tudományfilozófiában, szociológiában nagyon hangsúlyossá váltak ezek a szempontok, ami teljesen rendben is van, mert tényleg nem lehet a tudományra úgy tekinteni, mint ami egy ilyen elefántcsontorony tevékenység, hogy az emberek így jól akarják érezni magukat, és akkor gondolkodnak, mintha rejtvényeket oldanának meg. Ugye ez soha nem így volt, talán néhány kivételtől eltekintve. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogy volt ez a szemléletváltás. Ma azt hiszem, hogyha így a 2020-as éveket nézzük, akkor ez viszont magától értetődő. Tehát most már annyira látjuk a gazdasági realitást, meg a történelmi társadalmi viszonyokat, hogy nem is várnánk semmilyen emberi tevékenységtől, még a tudománytól sem azt, hogy pusztán egy öncélú intellektuális tevékenység lenne. Úgyhogy ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ma már ez a kettősség, ez nem annyira jelent feszültséget a tudománynak a vizsgálatában, hanem elismerjük, hogy inkább másik irányba billenteném a mérleget, hogy most ismét azt kell hangsúlyozni, hogy a tudás az önérték, hogy a tudás az önmagában is jó dolog, és nem csak a gazdasági szempontok miatt, amiket persze természetesen ki akart elégíteni.
És ilyen mondjuk egy kopernikuszi fordulat, az hogyan értelmezhető, hogy ez mennyiben tényleg mondjuk egy tisztán intellektuális, vagy akár matematikai probléma volt a korban, illetve volt-e mondjuk gazdasági haszna mondjuk a hajózás szempontjából?
Nagyon jó kérdezel. Igen, pont a kopernikuszi probléma olyan, amire azt várnánk, hogy hát ennek azért olyan gyakorlati vonatkozása nem nagyon van, mert az, hogy most a Föld van a középpontban, vagy a Nap, ezt nagyon nehéz lefordítani tényleg forintokra, hogy úgy mondjam. Ennek ellenére azért azt lehet mondani, hogy a csillagászat iránt a gyakorlati érdeklődés az nagyon megerősödött Kopernikusz korában, és ennek valóban az egyik legfontosabb motiváló tényezője, amit mondasz, ez hajózás volt, tehát ugye ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk a tengeren, az elég komoly, komplex csillagászati tudásra van szükség, főleg a földrajzi hosszúság szempontjából, de tehát, hogy ez egy motiváció tényező volt. Egy másik nagyon fontos tényező a korban az a naptár probléma volt, ugye ekkoriban még a Julián naptárt használták, ami hát 365,1 nappal számolt, és ez hosszú távon folyamatosan elcsúszott a valódi évhez képest, meg a húsvét kiszámításának a problémája, ami egy mozgó ünnep, és nagyon bonyolult a definíciója, és ezek voltak az, ami miatt az egyház borzasztóan szorgalmazta azt, hogy a csillagászok foglalkozzanak számításokkal ténylegesen. És természetesen ott volt még az asztrológia is, ami a reneszánsz korban egy nagyon-nagyon divatos tevékenység volt, és megint csak konkrét számítások szintjén megvalósuló gyakorlati tudást igényel. Tehát volt egy hatalmas igény csillagászok iránt, vagy csillagászathoz értő technikai tudósok iránt, és azt mondanám, hogy az, hogy Kopernikusz megjelent, az, vagy Kopernikusz munkássága hozott létrejött, az nagyjából ezt a hullámot lovagolta meg. Tehát ennek köszönhető. Maga a Kopernikusz által fölvetett konkrét kérdés, az azt hiszem, hogy nem köthető itt. Amihez köthető esetleg az egy ilyen nagyon-nagyon áttételesen az egy ilyen reneszánsz, vagy hermetikus ilyen napimádat. Tehát az, hogy milyen szerepet tölt be, szimbolikus, teológiai, kozmológiai szerepet tölt be a nap a világban. Ehhez köthető, de ez nem annyira gyakorlati motiváció, csak legfeljebb azt mondhatjuk, hogy egy tudományon kívüli tényező, amit hatott.
Itt felmerülnek olyan szempontok is, hogy ugye ez egyik a navigáció, mondjuk a kereskedelem miatt, aztán felmerül a ballisztika, az ágyúk megjelenése miatt és a hadászatban, aztán felmerül pont megint csak a kereskedelem miatt, hogy a folyóknak a szabályozása, és akkor kellett hidrodinamika, egyre több ilyen egyszerűbb mechanisztikus képek megjelentek. Ez például ez miatt kezdődik kis túlzással a fizika mechanikával és dinamikával. Lehet látni azt, hogy ez tehát a úgymond a gazdasági pedig és a materiális ilyen társadalomban létre adott dolgok, ezek csak előfeltételekként merülnek föl, és aztán esetleg rárakódnak erre egyéb ilyen pusztán intellektuális problémák, ez így elmondható?
Kétségkívül ezek a problémák olyan kérdéseket vetettek föl, amihez jól jött egyfajta. Tehát, hogy ténylegesen motiválták a megfelelő tudományterületek működését, mondjuk a bányászat egy olyan, ugye Angliában, akkor főleg itt a klasszikus elemzések Angliáról szoktak beszélni, de azért egy kicsit kiterjesztető Nyugat-Európában, tehát, hogy a bányáknak a szellőztetése, a bányáknak a víztelenítése, stb. Ezek olyan kérdések voltak, amik kapcsán a hidrosztatika, az aerodinamika ilyen területek fejlődtek. Tehát, hogy ez biztosan motiválta azt, hogy az emberek miért próbálják, miért ezekkel a területekkel foglalkoznak, és tényleg vannak klasszikus elemzések, amik azt próbálják kimutatni, hogyha megnézzük az első tudományos folyóratokban megjelent cikkeket, mint ez a Philosophical Transactions of the Royal Society című, talán ez az egyik legelső és legfontosabb, akkor így ki lehet mutatni, hogy azoknak a cikkeknek az aránya az nagyon erősen felülreprezentált, amik ténylegesen konkrét gazdasági problémákhoz kapcsolódnak. Úgyhogy ebben az értelemben ez tényleg jelen volt. A másik oldalról viszont azt gondolom, hogy azért a tudomány iránti érdeklődést a korban nagyon erősen meghatározta egy vallási szempont is. Tehát, hogy akár Keplert, akár Galileit, akár Newtont nézzük, ők úgy értelmezték ekkoriban, hogy a természet az az isteni kinyilatkoztatásnak egy formája, és azért kell megérteni a természetet, mert ezen keresztül értjük meg az Istent és a szándékait. És ez nagyon-nagyon minél jobban belássuk magunkat néhány szerzőnek a munkájába, szinte minden szerzőnek a munkájában, annál világosabb, hogy ez volt az elsődleges motiváció. Tehát egy modern Newton kutatás most már úgy látja, hogy Newton elsősorban teológusnak tekintette magát, mindig is így nyilatkozott, és persze nagyon szerette a fizikát meg a matematikát, de csak azért, mert ezen keresztül értette meg a világnak a titkait, ugyanúgy, mint Kepler, aki a világ titkait akarta megtudni, és ezen keresztül Isten szándékát. Tehát, hogy csak azért mondom, hogy ténylegesen ott voltak ezek a gyakorlati motivációk, de volt egyfajta valamilyen vallási, vagy teológiai, vagy bármilyen szempontból motivált tiszta intellektuális kíváncsiság, ami nagyon is jelen volt a korban, és ezt megpróbálták ugye felekezeti kérdésekhez kötni. Nem biztos, hogy érdemes belemenni, hogy most akkor a protestantizmusnak mekkora hatása van erre. Lényeg az, hogy ez is egy nagyon fontos háttértényező volt a korban, meg persze a gondolkodásnak az általános átalakulása, a kozmológia, most általában véve nem a tudományos fizikai, hanem a világképnek az átalakulása szintén igényelte, hogy valahogy jobban megértsük, és akkor aztán jön majd a felvilágosodás, meg egyebek.
Igen, ez egyébként egy nagyon fontos szempont, hogy itt nagyon sokban az is hozzájárult a gondolkodás megváltozásának, hogy a természetnek a fogalma is megváltozott, és a természethez való viszony is megváltozott. Erről tudná picit, hogy mondjuk beszélni, hogy mondjuk egy Galilei előtt, vagy leginkább Francis Bacon előtt, mert neki van egy ilyen nagyon híres, utopisztikus írása, az Új Atlantis, hogy akkor hogy néz ki a tudós társaság, illetve mi a szerepe a természetnek ebbe az utopisztikus társadalomba, mégpedig pont azt, amit te is mondtál, hogy a természet titkait föl kell tárni, penetrálni kell a természetet, a igánk alá kell hajtani, stb. De hogy ez sokáig nem így nézett ki.
Uh-huh. Igen, van egy nagyon-nagyon erős váltás. Ugye az egyik fontos dolog, talán amit itt hangsúlyozni érdemes, hogyha tényleg most Arisztotelészt nézzük, aki egy ilyen nagyon meghatározó szerző volt, akkor ő úgy gondolkodott a folyamatokról, hogy a világban végbe mennek természetes folyamatok, meg ilyen erőszakos folyamatok. Tehát, hogyha én fogok egy pohár vizet és kiöntöm, akkor az lefelé törekszik, ez a természetes. Föl tudom emelni a pohár vizet, de a víznek nem az a természete, hogy ő fölfelé megy, ő lefelé akar menni. Tehát ezt a kettőt élesen megkülönbözteti, és az ő tudomány felfogása az elsősorban talán a mentén bomlik ki, hogy ahhoz, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a dolgok hogyan történnek a saját természetük szerint, tehát természetesen hogyan történnek, akkor nem szabad beavatkoznom, mert akkor rákényszerítem a természetet olyanokra, amit ő nem akar, tehát egyszerűen hátra dőlök, megfigyelem a dolgokat és leírom. Ez az egyik nagyon fontos különbség, ugye ehhez képest a 17. században, amikor létrejön a kísérletezésnek a kultúrája, akkor valóban ott láthatjuk ennek apostolaként Francis Bacon, aki ezeket a borzasztó erőszakos metaforákat használja, amikor leírja, hogy hogyan kell kínpadra vonni a természetet, behatolni a legrejtettebb zugaiba, stb. Stb. Tehát ő ténylegesen próbálja rákényszeríteni, és hogyha megnézzük az olyan kísérleteket, mint amik nagyon népszerűek voltak mondjuk az 1660-as években, a légszivattyú, az egy olyan dolog, ahol próbálunk egy nagy üveggömbbel vákumot létrehozni, pumpáljuk ki órákon keresztül, borzasztó nagy fizikai munkával próbáljuk rákényszeríteni a természetet, hogy olyan állapotba kerüljön, amiben ő nem akar, mert hát Arisztotelésztől tudják már 2000 éve, hogy a természet irtózik a vákumtól, és hogy ez az erőszakosság, amiben az igába hajtjuk a természetet, ugyanúgy, ahogy mit tudom én, az állatokat igába kell hajtani azért, hogy szolgáljanak bennünket, a természet erőforrásait is igába kell hajtani. Ez egy nagyon-nagyon erős fogalmi váltás, aminek kétségkívül vannak pozitívumai, meg hát ezért egy mai szemmel nézve így utólag negatívumai is vannak.
És azért itt megjelenik egy kettősség, mert egyrészt ugye mondtad, hogy Newtonnál, illetve más, de hogy elsősorban Newtonnál a természet az isteni kinyilatkoztatás, amit meg kell ismerni, aztán pedig egy időben megjelenik az, hogy már pedig igába kell hajtani a természetet. Ez nem okozott mondjuk valami kognitív diszonanciát, hogy...
Ez egy teljesen jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt belefért már az, hogy a természet az részben Istennek a... Tehát, hogy olyan nagyjá vált az univerzum a kopernikuszi fordulat meg egyebek hatására, hogy azt lehetett mondani, hogy attól még, hogy mi itt ezen a bolygón mindenféléket teszünk, attól még a természet egésze az változatlanul megmarad, és továbbra is lehet tisztelni és csodálni. Ugye nem véletlen, hogy nagyon sokáig elsősorban a csillagászat, a csillagos ég volt az, ahol a leginkább úgy látták, hogy na itt van Isten keze nyoma, ez a legtökéletesebb. Hát, hogy a fizikai világban itt konkrétan nekünk szükségünk van arra, hogy a természetet igába hajtsuk, az nem volt szerintem akkora probléma, de lehet, hogy vannak olyan feszültségek, aminek most így hirtelen nem vagyok tudatában.
Megjelenik egy újabb érdekes aspektus, hogy a modern tudományosság és természettudományok nagyon absztraktak tudnak lenni. Újfajta absztrakciók jelennek meg, az egyik leghíresebb például a tehetetlenségi mozgás, vagy az inerciális mozgás, ami ugye azt jelenti, hogy egy test addig mozog, amíg nyugton hagyják, csak akkor változtatja meg a mozgását, hogyha egy külső erő behat rá. De, és ez ugye, ezt mind tanultok mondjuk már általános iskolában is, és természetesen hat, de valójában ilyet soha nem lehet megfigyelni, ez a nem létező mozgás valójában. Mégis mondjuk a mechanikának az alapja lesz. Azt is lehet tudni, hogy aztán az erre alapozó megjelenő fizika vagy új tudomány használja például ezt a ballisztikában, és a görbéknek a leírását igyekszik kiszámítani, de az is kijelenthető, hogy a ballisztika valójában nem volt alkalmas tényleges ágyúk kalibrálásához, mert ez egy pusztán matematikai probléma volt, és akárhányszor, úgy azt hiszem Torricelli írt táblázatokat a ballisztikai görbékről, és mikor ezt kipróbálták a tényleges hadseregben, akkor az egész használhatatlan volt. És ha jól tudom, akkor a kopernikuszi rendszer is eleinte nem volt sokkal pontosabb, ha egyáltalán pontosabb volt a korábbi geocentrikus számításoknál. Mégis végül ezek lettek elfogadva, ezek az absztrakciók, illetve ezek a számítások. Ez a váltás annak ellenére, hogy nem feltétlenül nyújtott pontosságot, és sok tekintetben nem is volt feltétlenül hasznos eleinte, hogy volt, hogy mégis csak elfogadták ezeket az újításokat?
Hát ez... Pont a Kopernikus esetében ez egy nagyon komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy a legfőbb válasz erre az, hogy nagyon-nagyon jó volt a magyarázó ereje. Tehát ténylegesen nem volt pontosabb, mint az akkori középpontú elméletek, nem volt egyszerűbb, nem volt semmi technikai előnye, azon kívül, hogyha ténylegesen azt gondoljuk, hogy a nap van a középpontban, és körülötte keringenek a bolygók, akkor nagyon sok jelenséget megértünk az égbolton, elsősorban a bolygómozgások jelenségeit, és a köztük levő összefüggések azok így egymásból fognak következni, tehát egy koherens magyarázati egységet alkot a világról. Szerintem a Kopernikusnak ez volt a fő trükkje, és hogy ha megnézzük Keplert, Galileit, meg azt a generációt, akik elsőként elkezdték ezt nagyon komolyan propagálni, meg képviselni, akkor ők ezt értették meg. Tehát az ott egy elég speciális eset volt. Az más kérdés, hogy ez szépen összeért egy formálódóban levő, később létrejövő világképpel, ami elment abba az irányba, hogy végtelen világegyetem, hogy ilyen anyagilag vak világegyetem, de az egy kicsit más kérdés, csak az a jobban, sokkal jobban összehozható volt, mint mondjuk egy arisztotelészi kozmológia. Egyébként meg az absztrakció, az ténylegesen ott az egy borzasztó fontos kérdés. Tehát amikor azt mondjuk, hogy próbálom mindig elképzelni Arisztotelészt, hogy vitatkozik Newtonnal, és akkor Newton elmondja neki, hogy egy magára hagyott test így meg így viselkedik, és akkor erre Arisztotelész azt mondja, de hát barátom, te azt mondtad, hogy mindent vonz a világegyetemben, nincs olyan, hogy magára hagyott test, semmire nem igaz ez a törvény. És akkor ő nem értené meg ezt az absztrakciót, mert Arisztotelész olyan leírásokat szeretett volna, ami a dolgoknak egy nagyon általános kategóriáját nagyon szépen le tudja írni. És az a gondolat, hogy létrehozok egy olyan absztrakciót, ami lehet, hogy eleinte semmire nem érvényes, de mégis, hogyha ezt bonyolítom, és ebből indulok ki, akkor egyre közelebb tudok jutni a valósághoz, ez egy elég speciális módszertani eleme itt a modern tudománynak. Tényleg, ha megnézzük Newton módszerét, akkor ugye azt mondja, hogy nézzünk egy rögzített napot, ami ilyen gravitációs hatást fejt ki pontszerű bolygóra, ő is egy pontszerű. Hogy mozognak a bolygók, és akkor de tudom vezetni a Kepler törvényeket. Na, de nem igaz, hogy pontszerű a nap, nem igaz az, hogy rögzítve vannak, nem igaz az, hogy csak ez a két test van, hanem egymásra is hatnak, és egyre lépéseken keresztül bonyolítjuk, amit Newton eljutott valameddig, aztán jöttek a következő 100-150 évben, ahol tovább bonyolították tovább, és egyre pontosabban, mert hihetetlen pontosan le tudták ezeket írni, de valóban ez az absztrakció, itt nagyon sokszor azt mondanám, hogy az absztrakciót azért fogadták el, mert működik. Mint ahogy Newton is a gravitációs, ugye híresen probléma volt a gravitációs vonzás, nekünk ezt megtanítják gyerekkorunkban, hogy minden mindent vonz, de hát azért ezt úgy mégis hogyan, tehát hogy azért a nap, ami 150 millió kilométerre van, az hogy a fenébe, úgymond a semmin keresztül, hogy fejti ki azt az iszonyatos erőt, amivel ezt a hatalmas golyót húzza alatta, mármint alattam. Szóval, hogy ez egy nehéz kérdés, de mi ezt elfogadjuk, de Newton is úgy volt vele, hogy évtizedeken keresztül próbálkozott megmagyarázni, hogy ez hogyan működik, mi közvetít, és végül így azt mondta, hogy hát nem tudom, egyszerűen működik, de azért, mert ilyen jól le tudom írni a világot elfogadva ezeket a premisszákat, ezért azt kell mondanom, hogy ez így van. Tehát szerintem így az alkalmazások, a pontosság, mert hát a modern tudomány az kvantitatíve és borzasztó pontosan le tudott írni jelenségeket, és ez egy olyan előny volt, amiben eléggé meghaladta a korábbi tudományos próbálkozásokat, ahol inkább kvalitatív sikerek voltak. Most a csillagászattól eltekintve, de ugye a természet vizsgálatára gondolva.
Illetve egy Newton válasz arra, hogy mi közvetíti a gravitációt, az ugye Isten jelenléte volt. Ez, és az mondjuk még abban a korban egy jó válasznak is tűnt. Akkor most picit, ugye volt arról szó, hogy korábban nem volt ilyen elvárás a társadalom, illetve hogy a tudósok nem volt egy ilyen státusz a társadalomban, hogy a tudós, de ez talán egy picit megváltozik, illetve azt is lehet tudni, hogy voltak konfliktusok még a középkori skolasztikus egyetemi, úgymond akadémikusi réteg, és az újonnan megjelenő, mondjuk úgy, hogy modern értelembe vett tudósok között. Itt milyen típusú konfliktusokról kell beszélni? Itt elsősorban pusztán teológiai problémák álltak egymással szembe, ugye híres az, hogy Galileinek vissza kellett vonni a tanait.
Nem biztos, hogy ezt feltétlenül teológiainak nevezném, mert ha szó szerint vesszük, akkor ennek az egész Kopernikusz ügynek, hogy mi van a középpontban, szerintem vajmi kevés a teológiai vonzat. Ezt csak teológiai ügyet csináltak belőle, vagy próbálták úgy értelmezni. De ott szerintem nagyon szépen kijön a Galilei perbe, hogy igazából az a kérdés, hogy ki az, aki legitim módon megmondja, hogy hogyan van a világ. Mert hagyományosan ez volt a papi réteg, tehát hogy ténylegesen ők képviselték Isten végtelen hatalmát itt a Földön, és ők képviselték azt is, hogy ők tudják, hogy mi hogyan történik, ők mindennek a tudói, ami tudható. És akkor megjelenik egy olyan polgári réteg, aki persze vallásosak, meg minden, de hát nem az egyház keretei között tevékenykednek, akik azt mondják, hogy nem, mi vagyunk azok a társaságok, akik kísérletezünk, mi vagyunk azok, akik cikkeket írunk, könyveket írunk arról, hogy hogyan vannak a jelenségek, és nem azt mondjuk, hogy azért, mert a Jóisten, bár ott sokat beszélnek még a Jóistenről, de hogy elsősorban ugye nem ez a dolognak a lényege, az volt az elf, hogy ilyen vallási kérdésekről, politikai kérdésekről ne nagyon essék szó, ugye a tudományos diskurzusban, és hogy ők ilyen értelemben ugye ők vindikálnak maguknak valamiféle társadalmi előjogot, hogy mi vagyunk. Ugye ez a mai napig úgy van, hogy a tudósokat borzasztó nagy tisztelet övezi a társadalomban. Tehát van az úgynevezett kognitív tekintély, lehet, hogy a tudósok nem keresnek általában marha sok pénzt, lehet, hogy nem szólnak bele annyira a politikában, nincs akkora hatalmuk, de azért, ha valaki azt mondja, hogy ezen az egyetemen vagyok professzor, vagy ebben a kutatóintézetben valamit fizikus vagyok, akkor az embereknek a többsége azt mondja, hogy hát ez tényleg nagyon elismerésre méltó. Tehát ez a bizonyos kognitív tekintély volt az, aminek vannak gyakorlati vonatkozásai, nem csak az, hogy most tényleg hanyatt esnek az embertől, vagy nem, ami szerintem itt az elsődleges tét volt, és ez az, amiért az egyház kapart természetesen, hogy hát itt meg akarták tartani, miközben az új réteg az kicsavarta a kezükből szépen folyamatosan.
Hogy alakult a megítélésük ezeknek az új tudósoknak, eltekintve mondjuk az egyházi szférát, hogy mennyire lehet tudni azt, hogy az a szélesebb, társadalmi szélesebb rétegekben hogy jutott el ez az új tudásforma, és új, úgymond, hát nem kinyilatkoztatás, mert ez tudományos módszerekkel való világmagyarázat, ez mennyire terjedt el, vagy milyen lassan, vagy gyorsan terjedt el?
Hát szép fokozatosan, tehát azért elsősorban ez az egész, ez a gentleman rétegnek volt a hobbija, amikor létrejött ez az új tudomány, tehát hogy nem a nemes emberek, de azért nem is a földművelők, meg a közvetlen munkás emberek, hanem egy ilyen középpolgári réteg, aki esetében azt lehet mondani, hogy ezeknek volt egy társadalmi elítél, vagy meg társadalmi elismertségük, ezek pozitív figurák voltak, akikre föl lehet nézni, és ráadásul ugye ez garantálta azt, hogy amikor egy gentlemanként én azt mondom, hogy a kísérletem eredménye az így meg így végződött, akkor ezt elhiszik, mert egy gentleman nem hazudik, tehát hogy mindenképpen volt egy ilyen vetület ennek az egésznek, de hogy ez milyen gyorsan, vagy milyen lassan szivárgott le a köztudatba, hát ez egy ma is nehéz kérdés, hogy a tudomány mikor mennyire jut le a köztudatba. Ugye ez a közoktatásnak az erősödése, és itt azért inkább a 18. század az, amikor ez elkezd megjelenni, illetve akkor jelennek meg mondjuk az ilyen úri szalonokba tudományos kísérletek, mint szórakoztató eszközök, tehát hogy az újonnan létrejött tudományos világkép válik, mint a kultúrának az eszközévé. Amikor maga a tudományos forradalom úgymond végbe mentett ez a 17. század, akkor azért ez egy ténylegesen szűk réteg volt, viszont ez nem a klerikus réteg volt. Tehát ez Galileinél is az az érdekes, és ezt tudatosan csinálta a retorikájában, meg mások is, hogy akiket megszólítok, mondjuk nemzeti anyanyelven nem latinul írok, mint ahogy szokták ezt hagyományosan a tudományban csinálni, meg akikhez szólok, azok a, tehát nem azt mondom, hogy a közemberek, sokszor a közemberek, azért persze az írástudó közemberek, meg azok, akik érdeklődnek, de nem az egyetemi tudósokat akarom meggyőzni arról, hogy a nap van a középpontban, nem a föld, hanem egy olyan réteget, aminek korábban semmilyen beleszólása nem volt, de most elkezd érdeklődni, mert jaj, de jó, tök érdekes a távcső, jaj, de jó, milyen érdekes, hogy kísérleteket végeznek az emberek. Tehát, hogy így szép lassan a fölsőbb társadalmi rétegek, vagy egy ilyen közép-felső társadalmi rétegek felől diffundált a tudás, és így itatta át egyre inkább a társadalmat, és akkor a felvilágosodás korában már hát ugye ez ilyen sokkal általánosabbá vált.
Akkor innét rákötnék erre, hogy ugye akkor ezek szerint egy inkább a polgári rétegben jelenik meg ez az újfajta tudásforma, és itt jön szintén az az ilyen, hát azért talán általánosan elfogadott tény, vagy vélemény, hogy mind a modern tudományos gondolkodás, mint pedig a kapitalista gazdasági rendszer nagyjából egyszerre jelenik meg, és akkor ez egy nagyon érzékeny téma, hogy a kettő milyen összefüggésben van, ugye mert hogy maga a kapitalista rendszer is elsősorban a polgári rétegnek volt a, hogy mondjam, az előnyére. Ezt te például hogy látod is személyesen, hogy itt mennyire, mert nyilván itt különböző iskolák vannak arra, nyilván a marxisták azt mondanák, hogy itt egy egyértelmű összefüggés van, és a kettő kölcsönhat egymásra, és például a tudománynak az egyik szerepe a társadalomban az, hogy a kapitalista termelést pörgesse és kihúzza, hogyha esetleg kihúzza a csávából, hogyha a krízisbe kerül. Más például azt mondja, hogy nincsen semmifajta kapcsolat, csak így véletlenül jelent meg a kettő pont ugyanakkor. Te ezt hogy látod?
Ez nagyon jól mondott, ez tényleg érzékeny téma, ugye már eleve, hogy ilyeneket mondjuk, hogy kapitalizmus, meg általános társadalmi berendezkedések, akkor ez egy erősen átpolitizált kérdés. Ilyen értelemben a gazdaság talán még egy kicsit, hogy mondjam, ártatlanabb, hogy a gazdasághoz való viszony, de én azt gondolom, hogy semmiképpen nem véletlen, és ez egy nagyon nehéz dolog, mert amikor itt ezt tényleg kihangsúlyozzuk, hogy Európa, meg az európai kapitalizmus, meg nem tudom, akkor erre gyakran jön az a válasz, hogy ez eurocentrikus, ezt te is használtad már ezt a fogalmat, tehát, hogy ez egy ilyen soviniszta elköteleződés amellett, hogy a mi értékeink, meg ezek a gyarmatosításnak az értékei azok, amiket a tudomány képvisel, és hogy ezek miatt sikeres. De azért az biztos, hogy nagyon erősen összekapcsolódott akár a 19. században is a tudomány fejlődése és mondjuk az ipar. Nyilván ott az ipari forradalom az egy nagy kérdés, mert ott sokan azt szokták mondani, hogy ezt pont nem tudósok csinálták, hanem mérnökök, és nem volt meg a tudományos háttér, de nagyon lekövette a tudomány, mondjuk a termodinamika létrejötte, nagyon gyorsan lekövette azt, hogy hogyan jött létre a gőzgép, meg az ilyen találmányok. Mindenképpen van ilyen párhuzamosság, egyfelől, másfelől meg azt tudom mondani, hogy azért azt érdemes megnézni, hogy hol, mik azok a társadalmi berendezkedések, ahol igazán sikeresen lehetett művelni, vagy lehet művelni a tudományt. Ugye klasszikusan Robert Merton, a tudományszociológia nagy atya volt az, aki ezeket vizsgálta, és hát bizony nála az jött ki, hogy ott, ahol egy ilyen liberális értékrend van, és most nem feltétlenül neoliberalizmus, hanem általában egy ilyen kapitalista szabadgazdaság van, meg egy demokrácia, egy demokratikus berendezkedés, ott jól szoktak működni a tudományok, és azokban a helyeken, mint mondjuk hogy az ő példája a Szovjetunió, meg a náci Németország, ahol nem ilyen a politikai berendezkedés, hanem felső akarat akar érvényesülni, ott nem jól működött a tudomány. Tehát neki ezek voltak a konklúziói.
Jó, és akkor ez volt az utolsó kérdésem, úgyhogy köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon jól éreztem magam, köszönöm.
Sziasztok!
Sziasztok!